Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A Pride a mostani, a 30. a budapesti egy kicsit másabb volt, mint mindaz, amit eddig megszoktunk. Mindenképpen a tömeg jellegével egyértelműen kilóg a sorból, de egyéb szempontból is, és hát ez az egyéb szempont, ez talán az, hogy inkább rendszerellenes megnyilvánulás volt, legalábbis én így éreztem Kolozsvárról, mint a szexuális irányultság, vagy nemi identitás másságát védő hirdető megmozdulás, de hát ha rosszul látom, akkor árnyalni fogjuk ezt a benyomást. Zsirka Hellával, aki a Háttértársaság operatív igazgatója, ez az az NGO, amely már 30 éve lassan végzi a dolgát a témában, tehát szinte egyidősnek mondható a Pride-dal. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mennyire elrugaszkodott az, amit én vázoltam, hogy az aktuál politika egy kicsit így ráömlött arra, ami eredetileg a Pride-oknak a, hát az árszpoétikája, vagy az elvárás horizontja, és nekem tényleg ez volt a benyomásom, hogy most picit háttérbe szorult, vagy picit nagyon, az, amiért tulajdonképpen ez a büszkeség és felvállalás történik.
Én ezt egy picit máshogy gondolom, vagy máshogy fogalmaznám meg, mert a Pride ez továbbra is egy LMBTQI emberek által szervezett és alapvetően LMBTQI emberekről szóló rendezvény. Szerintem az van, hogy azért volt ekkora tömeg a Pride rendezvényen, mert ugye az elmúlt fél évben megpróbálták korlátozni a gyülekezési jogunkat. Na már most a gyülekezési jog az egy olyan alapjog, ami egy demokratikus jogállamban mindenkinek adott, és hogyha ezt az alapjogot megpróbálják elvenni tőlünk, az nem csak az LMBTQI embereket érinti hátrányosan, hanem az egész jogállamot tulajdonképpen sérti, és ezáltal nem csak az LMBTQI emberek jogai csortulnak, hanem mindenkinek, aki az országban él, és szerintem ennek köszönhető az, hogy nagyon-nagyon sok ember, még hogyha nem is tartoznak az LMBTQI közösségbe, úgy érezték, hogy nekik ezen a rendezvényen most ott van a helyük, mert ha másért nem, akkor a gyülekezési jogukért mindenképpen fontos felszólalniuk.
Ez nem csak egy budapesti történet, egyrészt azért, mert voltak külföldiek is, olyanok, akik saját bőrükön érzik a megkülönböztetést, olyanok, akik szolidarizálnak, és azért izgalmas, egyrészt Erdélyből is tudok arról, Kolozsvárról is, hogy indultak nem kevesen a szombati rendezvényre, de hát nyugatról is jöttek. Van-e arról képetek, hogy körülbelül milyen arányban volt úgymond idegen légiós részvétel ezen a szombati vonuláson?
Hát ezt lehetetlen lenne megtippelni, az az igazság. Nagyon-nagyon sok külföldi képviselő, polgármester, alpolgármester, egyéb közéleti szereplő érkezett külföldről, de hogy a pontos számokat, hogy pontosan mik lennének ezek a számok, azt nem tudjuk megtippelni. Nagyon-nagyon sok ember volt a Pride-on, többszörös annak, mint amire számítottunk.
Ez mennyire rettentett meg benneteket? Mert egyrészt nyilván voltak a sorozatos felhívások, hogy nem kell megtántorodni, nem kell attól elriadni, hogy esetleg lesz igazoltatás, netán helyszíni bírságolás, vagy egyéb karhatalmi fellépés. De hát gondolom, hogy ti is meglepődtetek, amikor láttátok, hogy dagad nő, lassan már várost kéne váltani, akkora lesz.
Szédítő látvány volt ennyi embert látni, és én azt gondolom, hogy az is az emberek elhivatottságát tanúsítja, hogy tulajdonképpen mindenféle nehézség nélkül ez a hatalmas tömeg el tudott jutni A-ból B-be, és szerintem LMBT emberként ez valami fantasztikus élmény volt. Nyújtott egy olyan fajta biztonságérzetet, egy olyan mennyiségű reményt, ami minket nagyon motivál abba, hogy küzdjünk tovább a céljainkért.
Meddig tart ez vagy meddig lehet élni ebből? Én másik tetőteraszon, amikor Magasházi Monikával beszéltünk erről, ugyanezt a kérdést tettem fel, mert rettentesen izgat, hogy ez mekkora löket, hogy is mondjam. Beosztjátok, mint a jó elemózsiát, hogy tartson sokáig, vagy...
Én azt gondolom, hogy ez egy plusz motivációs faktor, de mivel azért mi egy 30 éve működő szervezet vagyunk, ezért láttunk már jót, láttunk már nagyon rosszat, végignéztük az LMBT emberek folyamatos jogfosztását, és nem tört le a lendületünk, és nem tört le a motivációnk és a kitartásunk azzal kapcsolatban, hogy az LMBT embereknek megfelelő életkörülményeket és egyenlő jogokat biztosítsunk. Tény és való, hogy azért ez a 200 ezeres tömeg, ez hatalmas löket azon, hogy ezt a munkát folytassuk, de természetesen akkor is folytatnánk, hogyha ez a tömeg nem lett volna ekkora.
Azért is gondoltam, hogy beszélgessünk a háttértársaságról, amely ugye egyesületként működik, mert valahogy a hallgatókban vagy médiafogyasztókban így cseng le, hogy van néhány kiemelt pont az esztendőben, egy kiáltvány, egy Pride, esetleg egy-két tematikus fesztivál, és utána nem történik valójában semmi, gondolják jó néhányan, és akár okkal is, hiszen nem követik napra készen ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét. Viszont ha a ti honlapotokra belépünk, akkor látjuk, hogy nagyon sok szerteágazó munkátok van, és hogy ezt tulajdonképpen önkéntesekkel, meg fő állásban levő munkatársakkal, tehát 21 munkatárs, 80 önkéntes, ha jól tudom, és van egy 3 fős vezérkar. Nos, hogy akkor ott naponta van munka, van tennivaló, van feladat és vállalás. És ezért gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit az egyesületről magáról, hogy ez ennek a belső dinamikája hogy alakul. Például az önkéntesek esetében mennyire fluktuál, mennyire tudtok úgy építkezni, hogy akkor bejön ez a 80 ember, és nem tudom, 2 évig ott van mellettünk, aztán valószínű, hogy lesz egyéb dolga is, de hogy abban a periódusban bizton számíthatunk rájuk.
Azt azért egy előjáróban mindenképpen megjegyezném, hogy én azoknak az LMBT szervezeteknek sem becsülöm le a munkáját, sőt, akik rendezvényeket szerveznek a közösség számára, mert azért megszervezni egy Pride hónapot a különböző eseményekkel és magával a vonulással, az sokszor sok-sok hónapot igénybe vevő munka, tehát hogy ezek mögött, a nagyszabású rendezvények mögött azért van sok hónapos láthatatlan munka is, amit bár nem látnak az emberek, de egyébként ott van. Mi ilyen szempontból valóban különbözünk abban, hogy bár szervezünk mi is különböző rendezvényeket, de a fő profilunk az az ingyenes támogató szolgáltatások működtetése, ami ugye folyamatosan biztosítja az LMBT embereknek a megfelelő lelki, jogi, szociális, egészségügyi és egyéb segítséget. Egyébként nem 80 állandó önkéntesünk van, hanem 150 körüli számról beszélünk, illetve alkalmi önkéntesből van körülbelül, tehát akik csak ilyen alkalmi jelleggel csatlakoznak be a szervezetünk működésébe egy-egy feladat kapcsán, körülbelül egy ilyen 300-400 fő, szóval szerencsére nagyon sok önkéntes kapacitást kapunk az önkénteseinktől, amiért én személy szerint nagyon-nagyon hálás vagyok nekik. Természetesen van fluktuáció az önkéntesek között, ahogy egyébként a munkatársak között is, mindenkinek változnak az életkörülményei, azért azzal kapcsolatban sem szoktunk zsákba macskát árulni, hogy azért kisebbségiként képviselni a saját kisebbségünket sokszor egy pszichésen nagyon megterhelő feladat tud lenni, és szerintem egy teljesen valid megélés, hogyha valaki időnként ebből ki akar kapcsolódni, vagy le akar pihenni egy időre, ugyanakkor nagyon-nagyon értékeljük, hogyha ennek ellenére az önkénteseink itt maradnak velünk, és segítik tovább a munkánkat, hatalmas szükségünk van rájuk, és az LMBT közösségnek is hatalmas szüksége van rájuk.
Maradjunk egy kicsit ennél időnként leáll az aktivista profilja valakinek, aztán lehet, hogy visszatér és újra vállal feladatokat. Volt alkalmam még ilyen élethelyzettel találkozni, tehát valakit fölhívtam pontosan ebbe a témába, itteni Erdélyt, és azt mondta, hogy ő már nem aktivista. Ő megtalálta a maga szakmai útját, és nem taglaltuk, de gyanítom, hogy ez lehetett, hogy egyrészt egyfajta beletörődés, vagy belefáradás. Erre van-e megoldásotok? Biztos, hogy ott ez szóba kerül, és tárgyaljátok, hogy lehetne ezt enyhíteni, vagy viszonyulni, vagy egyáltalán mit kell kezdeni ilyenkor?
Az az igazság, hogy aktivistának lenni valóban nem könnyű. Tehát úgy, hogy mi magánemberként is megtapasztaljuk azokat a mindennapi nehézségeket, amiket kisebbségként úgy általában megtapasztalnak mások is, és még ennek ellenére magunkra vállaljuk azt a küzdelmet, hogy a saját közösségünknek az érdekeit képviseljük a szélesebb társadalom felé. Ez tud okozni nagyon súlyos belső konfliktusokat, és én senkire nem haragszom amiatt, hogy ezeket a belső konfliktusokat nem vállalja. Ugyanakkor azt is tudom, hogy vannak bizonyos ilyen ellenálló képességet javító tényezők, amik segítenek mondjuk egy LMBT embernek, vagy bármilyen másik kisebbségi tagnak megküzdeni ezekkel a nehézségekkel, és az egyik ilyen fő reziliencia faktor, ez a közösségünkhöz való kapcsolódás, és ezért az LMBT szervezetek tudnak adni egy olyan közösséget, ami ad egy olyan biztonság érzetet, amit mondjuk magányosan tengődő LMBT emberként a nagyvilágban nem biztos, hogy megtapasztalnék, és hogy hiába van itt sokszorosan, hogy hiába mozgunk aktivista közegekben sokszor extrémen nehezített pályán, mégis tudunk és van alkalmunk kapcsolódni a saját közösségünkhöz, a saját kultúránkhoz, olyan emberek között vagyunk, akik megértenek minket, akiknek nem kell elmagyarázni a megéléseinket, és ez azért nagyon sok nehézségen át tud minket lendíteni.
Három kategóriába lehet sorolni az általatok lefedett tevékenységet, ez a szolgáltatások, ami telefonszolgálattól hívszűrésen át a jogi problémák konkrét megoldásáig, vagy hát képviseletig is terjed. Mit tapasztaltok, hogy ezeknek a kiajánlott lehetőségeknek a palettájával egyre inkább élnek azok, akik segítségre támaszra szorulnak? Mert alapvetően ugye ez az egyik nagy visszaigazolás, és bármennyire furcsán hangzik, ha minél többen hívnak benneteket, akkor annak két olvasata lehet, hogy nagy a gond, de ugyanakkor nagy szükség van ránk.
Így van. Az az igazság, hogy a támogató szolgáltatásainknak az elérése az évről évre növekszik. Évente több ezer LMBTQI embernek segítünk az ingyenes szolgáltatásainkon keresztül, és a végső célunk az, hogy ne legyen az LMBT emberek életében olyan terület, ahol ne tudnának segítséget kérni tőlünk. Ennek a gondolatnak a mentén építettük fel az összes ingyenes szolgáltatásunkat, és azt tapasztaljuk, hogy évről évre többen ismerik a szolgáltatásainkat, és évről évre egyre többen fordulnak hozzájunk. Nyilván ennek kettős értelmezése van, tehát hogy egyfelől tudunk arra következtetni, hogy azért veszik igénybe egyre többen a szolgáltatásainkat, mert sajnos egyre radikálisabbak az LMBTQI embereket bántó hangok, másfelől pedig arra is tudunk következtetni, hogy egyre ismertebbek a szolgáltatásaink.
Ez az egyre brutálisabb fellépés, ezt hogy kell lekottázni? Tehát utcai atrocitás, megszólják, ha tudnak arról, hogy valamelyiketek éppen szobát, lakást bérel, kiderül, hogy ehhez a közösséghez tartozik, akkor az órára csapják az ajtót, vagy egyszerűen közlik az első hónap után, hogy akkor nincs tovább. Ilyenekre kell gondolni?
Sajnos rengeteg sok ilyen diszkriminációs tapasztalattal is találkozunk, igen, de ennél sokkal durvábbakkal is. Nemrégiben előfordult azt is, hogy egy leszbikus párra kést rántottak a villamoson, és hogy ezek mind-mind abból fakadnak, hogy a kormánypárt a gyűlöletkeltésre használja fel a mi közösségünket, és a politikai haszonszerzésre, és ezáltal folyamatosan gyűlöletet szít ellenünk, és ezt onnan tudjuk biztosra, hogy ennél az ominózus esetnél, amikor kést rántottak a leszbikus párra a villamoson, akkor utána a tárgyaláson az elkövető el is mondta, hogy azért tette, mert Orbán Viktor szerint ez helyes. Szóval az a helyzet, hogy ez a fajta gyűlöletkampány, ami ellenünk irányul, ez bizonyos társadalmi rétegek tekintetében hasztalan, tehát azért azt is látjuk a statisztikákon, hogy a magyar társadalom évről évre elfogadóbb az LMBTQI emberekkel szemben, ugyanakkor azt is látjuk, hogy akik korábban egy elutasító álláspontot képviseltek az LMBT emberekkel kapcsolatban, azok most hajlamosak még inkább szélsőséges irányokba mozdulni, már csak azért is, mert feljogosítva érzik magukat a kormányzati politika által, hogy ők még szélsőségesebb dolgokat megtegyenek a közösségünkkel.
Na most egy ilyen felfokozott vagy hatványozottan feszült helyzetben a coming out-olók aránya az megtorpan. Nehéz ezt kvantifikálni, de mégis gondolom, hogy van egyfajta empíria a környéketeken, egyfajta tapasztalás, amit becslés szintjén meg lehet kockáztatni.
Az az igazság, hogy nincs ilyen adatunk, nincsen statisztikánk arra vonatkozóan, hogy pontosan hány ember vállalja az LMBT közösségben nyíltan az LMBT identitását, illetve a coming out az nem is egy olyan dolog, hogy az embernek feltétlenül csak egyszer kell coming out-olnia az életében, mert ugye akárhányszor belecsöppenünk egy olyan új helyzetbe, új környezetbe, amikor esetleg hátrány érhet minket az LMBT identitásunk miatt, akkor meg kell küzdenünk újra és újra azzal a dilemmával, hogy mi most nyíltan vállaljuk-e az LMBT identitásunkat, vagy sem. Ugyanakkor az kimutatható, hogy minél több ember tud személyesen kapcsolódni az LMBT közösség tagjaihoz, tehát hogy minél több embernek a szomszédjáról, a rokonáról, a bármelyik családtagjáról, közeli szerettéről kiderül, hogy LMBTQ ember, annál inkább eltűnnek ezek a negatív attitűdök az LMBT emberekkel kapcsolatban.
Volt egy másik visszatérő kérdés, ugye, hogyha egy környezetben nem érzed magad biztonságban, nem tudsz kiteljesedni, nem adhatod önmagadat, akkor óhatatlanul keresed azt a közeget, ahol ez leginkább utolérhető. És ez ugye fölveti óhatatlanul az emigráció kérdését is. Na most, amikor megjelent ez a gyermekvédelminek nevezett törvény, amely egyértelműen arról szól, hogy hát a más nemi orientáció vagy identitású csoportok vagy egyének egyre nehezebben tudnak a társadalom tagjaként teljes értékű emberi életet élni, akkor bizony hát nyugatra néznek, mert hova nézzenek másfele, vagy olyan irányba, ahol ezt megtapasztalták, és látják, hogy könnyebb, elnézőbb, toleránsabb a társadalom. Érzékelitek-e ezt, hogy a törvény meghozatala után egyre inkább közbeszédtárgya lett a közösségeiteken belül ez, hogy akkor nem várunk még túl sokat, inkább, vagy amíg elmúlik ez a vészterhes idő, addig máshol boldogulunk.
Igen, itt az az igazság, hogy nem csak egy törvényről beszélünk, hanem törvények egész sorozatáról, amik hátrányt jelentenek az LMBT emberek számára. Ugye 2020-ban eltöröltek a transzneműek nem és névváltoztatásának lehetőségét, 2021-ben megszületett a gyermekvédelminek nevezett propaganda törvény, ami cenzúrázza az LMBT tartalmakat az iskolákban, illetve a médiában, és ezt még számos másik lépés követte egészen odáig, hogy el lehetett intették az azonos nemű pároknak az örökbefogadási lehetőségeit, az egyenlő bánásmód törvényből kivették a nemi identitást, mint védett tulajdonságot, ezáltal tulajdonképpen legalizálva azt, hogy egy transznemű diszkrimináljanak az élet bármely területén, és hogy az a nagyon szomorú igazság, hogy teljesen érthető az, hogyha egy LMBT ember számára ez már egy olyan fullasztó szint, amivel nem tud együtt élni, és ezért úgy dönt, hogy külföldre költözik, holott egyébként az államnak az lenne a feladata, hogy a jólétet és a biztonságot minden állampolgárának biztosítsa. Na már most az LMBT emberek tekintetében ennek a kötelességének nem tesz eleget, viszont mi azon dolgozunk, hogy a hazánk is egy biztonságos tér legyen a közösségünk számára.
A jogrendszer az ugye nehezen szokott változni, visszafele vagy egyáltalán elmozdulni. Na most, ha rákattintunk a ti honlapotokra, vannak olyan esetek, hogy ugye 15 éve működő törvény és nem tartják be. Például itt a bejegyzett élettársi viszony esetében a gyermeknevelési támogatásnak a megítélése időnként perre kell vinni olyasmit, ami már be van cikkelyezve. Szóval még a meglévőt sem sikerül, vagy még azért is meg kell küzdeni, aminek van egyfajta formalizált jogi kerete. Tehát ilyen értelemben is gondolom, hogy többrendbéli aggály övezi a mindennapokat. A szakma, tehát a jogászok hogy állnak ehhez? Tehát vannak ilyen Holdudvar környékén levő jogászok, akik nagyon szívesen bevállalják ezeket, vagy erre szakosodtak akár?
Szóval erről nem tudok annyira részletekbe menően nyilatkozni, de az való igaz, hogy vannak olyan helyzetek, amikor bár megvan egy jogszabályi előírás, azt a gyakorlatban nem nagyon alkalmazzák. Tipikus példa ennek a gyűlöletbeszéd, ami ugye a magyar jogrendszerben közösség elleni úszításnak számít, vagy közösség elleni úszításként értelmezendő. Ez tipikusan az a jogszabály, amit így nem nagyon szoktak komolyan venni, mondjuk olyan esetekben, amikor valaki jogorvoslatot kér. Természetesen mi vállalunk olyan ügyeket, amik amikor ezeket a jogszabályokat próbáljuk meg betartatni, mert hát természetesen, hogyha már van egy jogszabály, akkor ezt illene betartatni, illetve betartani, de ezért sajnos találkozunk olyan esetekkel, hogy bizonyos szervek nem tartják be ezeket a jogszabályokat, illetve olyan esetekkel is találkozunk, amikor mondjuk egy uniós, vagy valamely Európai Uniós bírósági ítéletet nem hajtanak végre Magyarországon.
Van proaktív és van adatgyűjtő dokumentációs szerepe is ennek a ti egyesületeteknek, tehát kutatásokat végeztek társ szervezőként, adatokat, szakirodalmat gyűjtök. Ez mennyire emeli meg a háttér profilját? Tehát azért ilyen szempontból talán egy picit, most nem fényezni akarom az egyesületet, de így kiemelkedtek a többi hasonló NGO közül, hogy erre is van energia, akarás, idő.
Természetesen igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy naprakész adatok álljanak rendelkezésünkre az LMBT emberekkel kapcsolatban, már csak azért is, mert mi is szerint alakítjuk a saját tevékenységünket, hogy megmérjük az adott területet, az adott területen milyen elutasítást tapasztalható, milyen társadalmi attitűdök tapasztalhatóak, szóval nagyon fontos ez, hogy folyamatosan képben legyünk a saját közösségünk statisztikai szintre lefordítható helyzetével is. Egyfelől azzal a részével, hogy a társadalom hogyan viszonyul a mi közösségünkhöz, másfelől pedig, hogy az LMBT közösségen belül milyen megélések, milyen igények, milyen egyéb dolgok tapasztalhatóak, mert mi is abból építkezünk, amikor mondjuk az érdekérvényesítési tevékenységünkön gondolkodunk. Természetesen az állandó szolgáltatásaink azok állandóak, nyilván szoktuk őket bővíteni, vagy felülvizsgálni újabb és újabb, főleg hozzáférhetőségi szempontok alapján, de mondjuk az érdekérvényesítési tevékenységünk az tipikusan egy olyan terület, ahol azokkal a dolgokkal foglalkozunk elsősorban, amire látunk egy egyértelműen kirajzolódott igényt, vagy egy egyértelműen kirajzolódott problémát, amit nekünk meg kell oldanunk.
Hogyha egy kicsit nemzetközi mezőnyre elvezünk, és megnézzük azt, hogy ott hogyan halad a témába illő jogérvényesítés, illetve harmonizáció, akkor lényegében ti tisztában vagytok azzal, hogy ha módosul is Magyarországon a konjunktúra, nyilván ezt a ti javatokra való módosulásként tételezem, akkor is hosszú menetelés áll előttetek, mert hogy nem lehet mindent visszacsinálni, vagy mindent egyből eltörölni, hogy akkor ez egy türelempróba továbbra is, mert akkor már az lesz, hogyha van egy másfajta hatalmi konstrukció, az ember azt gondolja, hogy innen kezdve minden természetszerűen mederbe kerül, holott korán sem így fog, vagy vélhetően nem így fog alakulni.
Természetesen az, hogy vannak jogi vívmányok, az teljesen független mondjuk a társadalmi attitűdformálástól. Néha azért kéz a kézben jár, és mondjuk ahogy pozitívan alakulnak a jogszabályok, úgy pozitívan alakulnak a társadalmi attitűdök, vagy éppenséggel fordítva, de azért szerintem nagyon fontos az, hogyha jogi sikereket is érünk el, akkor ne felejtsük el az előtte lévő időket. Tehát, hogy ne vegyük úgy, hogy ezek a jogi vívmányok, amiket mondjuk sikerült kiharcolnunk, azok utána gránitszilárdságúan ott fognak maradni az idők végezeteig, mert hogy azok az értékek, amiket kiharcolunk, és azok az értékek, amikért harcolunk és küzdünk, azoknak folyamatosnak kell lenniük, és nem szabad elfelejteni azokat az időket sem, amikor ezek a mondjuk optimális jogszabályok az LMBT közösségre nézve nem léteztek, és többek között ez a fajta ilyen emlékmegőrzés vagy dokumentálás is mondjuk az archívumunknak a célja, és szerintem fontos az, hogy folyamatosan a szemünk előtt legyen az, hogy ezeket a demokratikus értékeket, ezeket meg kell őrizni, és mindannyiunk közös ugye, hogy ezek meg legyenek őrizve.
Főleg, hogy ugye szombatra jött vasárnap pedig Isztambulban próbáltak egy Pride-ot megszervezni, és az eredménye az lett, hogy társadalmi békét, családi szerkezetet, erkölcsi értékeket aláásó felhívások miatt, ez a hivatalos megfogalmazás, mintegy 50 résztvevőt beszitáltak a rendőrségre, tehát letartóztattak jó formán. Úgyhogy van karnyújtásnyira, vagy mindenképpen még európai térfélen is gond ilyen szempontból. Ez a munka, ez nem működne, Hella, hogyha nem lenne mögöttetek nem csak a lelkesedés, meg a szervezettség, meg a tudatosság, hanem egyfajta anyagi támogatás. Na most 1%-ot föl lehet ajánlani. Vannak támogatók, ez egy olyan 20-as stabil lista, ahogy én láttam, külképviseletek és nagy cégek, de magánszemélyek is köztük. Mennyire lehet tervezni ezzel a háttérrel, és milyen mértékben növekedett az 1%-ok aránya? Most már azért van annyi rálátásotok, hogy ezt így kronológikusan, idővonalasan így meg tudjátok futtatni, hogy ez a típusú támogatás, konkrét szolidarizálás hogyan alakult?
Igen, az az igazság, hogy ilyen klasszikus értelemben vett állandó bevételünk az nincsen, de hogy ez nem egy LMBT civil szervezeti sajátosság, hanem úgy alapvetően egy civil szervezeti sajátosság, hogy folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy az anyagi fedezete a tevékenységünknek rendelkezésre álljon. Szerencsére azért azt tapasztaljuk, hogy mind a magánadományozók, mind a céges adományozók tekintetében egy növekvő tendenciát látunk, illetve az 1%-os adófelajánlások tekintetében szintén. A legutóbbi 1%-os eredményünk az úgy gondolom, hogy nagyon szép lett, több mint 30 ezer civil szervezet közül mi voltunk a 36-ak, akik a legtöbb támogatást kapták. Ez most már stabilan egy ilyen 10-11 millió körül szokott lenni minden évben, és ezért valamilyen szintű növekvő tendenciát tapasztalunk folyamatosan, amit hálásan köszönünk a felajánlóknak.
30 év múlva ugyanez a hálás köszönet érkezik majd a részletekről? Magyarán, hogy látod a háttértársaságnak, vagy nem tudom, lehet már más néven fog működni, még mindig lesz bőven tennivalója a magyar társadalomban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én mindig azzal szoktam poénkodni, hogy egy civil szervezetnek tulajdonképpen az a végcélja, hogy megszűnjön, mert hogy egy civil szervezet ugye azért dolgozik, hogy valamit jobbá tegyen a világban. És természetesen, hogyha elérnénk azt a célt, hogy itt minden LMBT ember egyenlő jókkal rendelkezne, és senkit semmilyen hátrány nem érne amiatt, hogy LMBTQ ember, akkor nem lenne ránk szükség. De már most nem gondolom, hogy 30 év táblatában ezt a célt sajnos sikerül elérnünk, úgyhogy valószínűleg 30 év múlva is itt leszünk, valószínűleg más profillal, de azért az állandó szolgáltatásaink működtetésével, és természetesen keressük azokat a területeket az LMBT emberek helyzetében, életében, ahova segítő szándékkal, jelleggel be tudunk csatlakozni.
De azt úgy tudod vizionálni magad előtt, hogy a 60. Pride az egy, keresem a szót, a normalitás refrénjeként jelenik meg a Budapest utcáin, nem egy feszültségekkel teljes rendezvény, amiből aztán így úgy profitálnak mások is, nem csak kimondottan azok, akikért létrejött.
Én azt gondolom, hogy a Pride-ok olyan szempontból nem szoktak feszültek lenni, hogy azért az egy nagy boldogság sokunknak, hogy van egy olyan nap az évben, amikor úgy érezzük, hogy biztonságban lehetünk, nyíltan felvállalva magunk ez az utcán, és azt gondolom, hogy ez a fajta jelleg, ez 30 év múlva is meg fog maradni. Az, hogy ki milyen hasznot remél vagy űz belőle, az abszolút változó, azért sajnos tapasztaljuk azt, hogy nagy cégek, akik eddig teljes felszélességgel álltak a Pride-on és a Pride mellett, azok most kihátráltak ebből a dologból, valószínűleg ilyen profitorientált célokból, de én azt gondolom, hogy a Pride önmagában olyan alapvető értékeket képvisel, amik így az emberiség számára mindig fontosak lesznek, és hogy mindig fognak vágyni az emberek arra a szabadságra, amit mondjuk egy Pride képvisel.
Budapesten zajlik, zajlott és zajlani fog. Pécsről is tudjuk, hogy van ilyen típusú rendezvény, de hát ebben a nem túl nagy országban azért még nagyon sok település van, kisebbek, nagyobbak, de hát maradjunk a városoknál, mondjuk egy szombathelyi Pride-ot azért még nem tudunk elképzelni, vagy legalább skiccekben, ha. Ez mennyire nyomaszt, vagy mennyire foglalkoztat benneteket, hogy hát amúgy is ez vízfejű ez az ország, a Magyarországra gondolok, tehát minden ott van, de hogy akkor a ti esetetekben, hogy annyira Budapest-centrikus, általában az NGO-k, nyilván ez adja magát, de hogy a nálatok talán még nyomasztóbb az, hogy akkor Pesten lehet vonulni, de lehet, hogy Hódmezővásárhelyen nem biztos, vagy...
Valóban eléggé Budapest-centrikus logikus, ugye a magyar LMBT közösség érdekérvényesítés, de hogy én azt gondolom, hogy ez azért nem az LMBT emberek hibája, mert hogy sok esetben tényleg Budapest az egyetlen olyan város, ami így élhető számunkra. Természetesen azért ez nem minden esetben van így. Pécsen például van Pride, és nagyon sok LMBT ember számol be arról, hogy szeretnek ott élni, elfogadó közegben vannak, más vidéki nagyvárosokban is látunk hasonló kezdeményezéseket, léteznek LMBT kezdeményezések Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben volt Pink Picnic, szóval szerencsére azért látunk ilyeneket, illetve van, hogy falvakban is megrendeznek egy-egy LMBTQI rendezvényt, nyilván kisebb kaliberűt, mondjuk egy filmvetítés, vagy egy beszélgetést, vagy bármilyen másik olyan rendezvényt, ami kevesebb emberrel ugyan, de megvalósul, szóval ez azért pozitívum, de az valóban igaz, hogy a legtöbb LMBT fókuszú tevékenység az itt van Budapesten.
Azt szokták mondani, hogy hát így fesztiválokra általában, vagy nagyobb kaliberű rendezvényekre, hogy amint legördül a függöny, már is elkezdődik az agyalás, hogy akkor a következő az hogyan legyen, miként legyen más, de mégis ugyanazt az üzenetet közvetítő, hogyan lehet szintet lépni. Nálatok van egy ilyen reflex, hogy akkor, hát egyrészt ugye van ez a, mondjam azt, hogy nem föltétlenül várt siker és impaktus, de hogy akkor ez lehet, hogy arról is szól, hogy jövőre akkor nagyon-nagyon ki kell találni, hogy hát nem azt mondom, hogy nagyobb legyen, de hogy úgy ezt a nívót, vagy ezt a szintet tartani.
Hát én azt gondolom, hogy az alapértékeink azok jövőre is ugyanazok lesznek. Az más kérdés, hogy jövőre mennyire lesz terítéken, így az LMBT emberek helyzete. Ugye most ez azért gyülekezési jogkorlátozása miatt elég felfokozott közhangulatot eredményezett, és ennek is köszönhető többek között az, hogy ennyien voltak jelen a Pride-on. Ennek ellenére remélem, hogy jövőre is legalább ennyien, hanem akkor sokkal többen lesznek. Szóval bízom benne, hogy az emberek nem felejtik el ezt az élményt, és jövőre is kijönnek. Ugyanakkor nem tudom megjósolni. Az az igazság, hogy mi ugye háttértársaságként nem vagyunk a Pride szervezői, ezért ugye a szervezési irányokról, illetve gondolatokról sem tudok beszámolni sajnos.
De hát majd a benyomásokról mindenképpen fogunk beszélni itt a tetőteraszon egy esztendő múlva, de addig is, amennyiben a tematikába illő új fejlemény lesz, és az megüti azt az inger küszöböt, amit már nem lehet mellőzni, akkor újra fog csörögni a telefonod, és újra megkérünk, hogy legyél itt velünk a tetőteraszon.
Zsirka Hella. És boldogan itt leszek.
Zsirka Hella, a Háttértársaság operatív igazgatója volt velünk. Köszönöm még egyszer, Hella, hogy itt voltál. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap, a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.